Sziasztok! Ez a Vétó Ruf Bálinttal, én viszont szemmel láthatólag nem Vida Kamilla vagyok, ő most betegség miatt igazoltan távol van, így én Itz és Ambrus ugrottam be a helyére. A mai adásban az aktualitások mellett arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan nézhet ki egy autoriter rezsim bukása utáni világ, vagyis hogy a Tisza párt esetleges győzelme milyen lehetőségeket, kihívásokat, veszélyeket rejtegetne. Ebben lesz segítségünkre Bukovics Martin, a Gemist alapítója, újságíró. Kezdjünk! Szia Bálint!
Szia Ambrus!
Szia Martin!
És szia Sziasztok. Martin! Jó, hogy itt vagy velünk!
Kezdjünk néhány aktualitással. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke Münchenben járt a biztonsági konferencián, amiután adott is egy érdekes interjút Inkei Bencének. Talán a legérdekesebb belőle az volt, hogy bár sokan mondták neki, hogy reménykednek a Tisza párt győzelmében, ő nem szeretne külföldi vezetőktől endorsementeket a kampányban, ezt nem tekint egy fontos részének a saját kampányának. Talán még fontosabb volt, hogy Münchenben elég sok külföldi vezetővel találkozott. Volt itt szó már a nyilvánosságban arról, hogy ez a fajta kormányzó képesség megjelenítése, ami egy ilyen diplomáciai úton is megjelenhet, ez mennyire fontos még Magyar Péternek, ugye Török Gábor szokott beszélni arról, hogy szerinte ez egy olyan rész, ahol lemaradása van a Tisza pártnak. Hogyan értékelitek ezeket a találkozásokat és ezt a müncheni kiruccanást?
Ugye Magyar Péter főleg az Európai Néppártnak a fősodrához tartozó miniszterelnökökkel, kancellárokkal találkozott, ugye Friedrich Merz német kancellárral, Christian Stöcker osztrák kancellárral, Donald Tusk lengyel kormányfővel és Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel. Szerintem logikus, hogy ha már egyszer ott ül benne az Európai Parlamentben a Néppárt frakcióban, akkor kampány előtt úgy tesz, mint aki ismeri ezeket az embereket. Meg azt is mutatta talán, hogy azért mégiscsak négy európai vezetővel találkozott, és most, amikor egyre inkább az a téma, hogy van-e európai szuverenitás, van-e Európai Unió, kell-e együtt lenni, nem, mit tudom én, Kambodzsa, Afganisztán, még nem tudom kinek a vezetőivel, hanem tényleg négy a környéken lévő, a magyar gazdaság számára releváns ország vezetőivel találkozott.
Bánt? Csak annyit tennék hozzá, és egyébként egyetetek Török Gáborral, hogy ez a kormányzó képességnek az építése, hogy van neki külföldi kapcsolatrendszere, ez mindig emel egy pozícióba igyekvő embert, hogy nem nulláról kell kezdenie. Egyetlen egy találkozót emelnék ki, amit a Martin talán nem mondott, a finn elnökkel való készfogó. Ugye ez azért érdekes, mert azt lehet hallani, hogy Trump elnök úrnak az egyik ilyen fülbesuttogója, vagy hogy kell ezt mondani, az a finn elnök, és hogy láthatóan akkor oda is van egy ilyen nyitás, hogy akkor ugye a magyar finn kapcsolatok ugye nagyon furán alakulnak az elmúlt mondjuk 15 évben, tehát ez egész finn-ugor kapcsolatrendszereit a magyar kormány ilyen nagyon fura módon intézte, nem tudom mennyire elmeszem, amikor beszállták az észt nagykövetséget, és valahogy ez egy így ilyen mellékvágányra ment mostanában, de a finn elnök egy ilyen világpolitikai tényező lett azzal, hogy talán az alapja, hogy egyszer elmentek egy nagyot golfozni, és akkor abból egy ilyen...
Nagyon jól golfozik,
és akkor ebből lett egy ilyen világpolitikai szövetség.
No, de Magyarország határain belül is zajlottak az események. Magyar Péter ugye a müncheni konferencia óta újra országjárásra indult, de nem csak ő, hanem Orbán Viktor is egyre több helyen bukkan fel, így felbukkant Sümegen is, Navracsics Tibor oldalán. És arról beszélt, hogy itt, ami nem egészen világos, hogy Sümegen, vagy pedig az egész választókerületben pártlistán 9%-kal vezetnek, Navracsics Tibor egyéniben pedig 14%-kal vezet. Ugye az a Navracsics Tibor, aki most ismét adott egy interjút, ezúttal a Telexnek, nagyon érdekes válaszokat adott különböző kérdésekre. Voltunk Tapolcán, ami a központja annak a kerületnek, ahol Sümeg is van, vagy legalábbis ott található, úgyhogy Bánt, jól ismered ezt a kerületet, mit emelnétek ki ebből a sümegi találkozóból, illetve Navracsics Tibor interjújából?
Tehát Tapolca mellett a legnagyobb város egyébként Ajka, és a egyik legkisebb város Sümeg. Az érdekes, hogy az egész körzet, sokat beszéltünk róla, mert hogy nem Tapolca a legnagyobb város, hanem Ajka. Ajkán Schwarz Béla, MSZP-s kötődésű polgármester jó régóta vezeti a várost. Most feltűnően jó viszonyt ápol Navracsics Tiborral. Tapolcán jobbikos, vagy volt jobbikos polgármester van, Sümeg, ami kicsit egy ilyen, hát, azt ezzel nem lehet mondani, hogy a kulcsa, de az egyik kulcsa ennek a választókörzetnek, általában szokott elmenni ez a választás. Ugye Riglajos volt itt a korábbi győztes, aztán utána később vesztes is többszörösen, ő is meglepően jó kapcsolatot ápol már Navras és Tiborral, szóval Navras és Tibor belerakja a munkát ebbe a körzetbe. Sokszor mondta ő is el, hogy az ő politikai túlélésének ez a záloga, hogy itt tudjon nyerni, és hogyha itt nem nyer, akkor visszavonul a politikától, és tanár lesz főállásba. Szóval a lényeg az, hogy szerintem, amit mondott a miniszterelnök, az Sümegre vonatkozik. Kizártnak tartom, hogy a többi településen ilyen arányú legyen Navas és Tibornak a vezetése, sőt, én azt gondolom, hogy Ajkán kizártnak tartom, hogy ő vezetne a felmérések szerint. Ez egy nagyon érdekes billegő körzet, ami egy csatatér körzetté vált, főleg azzal, hogy kinyílt abban a szempontból, hogy Tapolcán ellenzéki vezetés van most már második ciklusban.
Martin, Sümeghez hozzátennél-e valamit, vagy térjünk át Navracsics és Tibor interjújára?
Kiváló borok készülnek Sümegen.
Érdemes a Gemistel a borajánlókat is olvasni. Navracsics és Tibor pedig a Telexnek arról beszélt, hogy 2014 és 19 között, amíg ő biztos volt, addig valami megváltozott, valami a magyar politikai kommunikációban. Lehet, hogy a politikai kommunikáció manó volt a felelős mindezért, erre Lakner Zoltán mutatott rá. Martin egyébként... Mennyire tipikus karaktere Navracsics Tibor az ilyesmi rezsimeknek, mint amilyen az Orbán rendszer? Tehát ez egy mennyire jellemző része, hogy van egy ember, aki egy kicsit más hangot üt meg, kicsit, mintha középre beszélne, kibeszélne, eltávolítaná magától az egészet, de mégiscsak egy aktív részese, hiszen Navracsics Tibor is miniszter.
Ennek vannak szinte mindenhol, például André Bábisnak van egy ilyen talán elnök helyettese a pártjában, akit nagyon sokszor lendülcse miniszterelnöknek is gondoltak a Havlicsek, ő abszolút egy ilyen karakter, tehát hogy ő mindig is a szakpolitikákat nyomatta a parlamentben, és teljesen tárgyalagos volt, de amikor tényleg fontos volt, akkor bement azonnal Bábis mögé. De vannak olyan karakterek is, nyilván minden nép egy kicsit mást kíván, ahol inkább radikálisabbak, és ahol inkább sokkal-sokkal nackóbban szólalnak meg. Például van, aki minden második héten megkívánja támadni Koszovót Szerbiában. Tehát ott is vannak ilyen karakterek, akik meg a másik irányba szólnak ki. Szerintem teljesen alap, hogy egy ilyen nagy néppárt ilyen sok hangon szólaljon meg. Nekem egyébként még a liberálisok hiányoznak fájóan a Fideszből. Esetleg még Deutsch Tamás lehetne a téren valahogyan felengedni a hibernációjából.
De szerintem a Navas és Tibor, ő a liberálisokhoz is szól, szóval a Fideszen belül liberálisok, hogy magát egy ilyen konzervatív, liberális, öltönyös tanárembernek pozícionálja, aki soha se volt ott éppen, ahol éppen valami rossz történik, mindig, amikor jó van, akkor ott van, amikor rossz van, akkor szinte nem is lehet őt látni, tehát egy egészen különleges ilyen, tehát amit a Benyó Ritánál csinált interjú, azt nem tudom, azt láttátok-e, vagy láttad, de tudom, hogy láttad Ambrus, az is már egy kordokumentum, de ez a mostani interjúja is nem csodálatos. Amikor, ahogy beszél például arról, hogy az ő erkölcsi mércéje hogyan van, meg hogy őt mennyire nem érdekli az, hogy kinek mennyi pénze van a Fideszben, meg hogy ki hogyan lett gazdag. Hát ők ezeket nem érdek, hát ő ezekkel nem foglalkozik, egy ő csak így itt van, szakpolitikákat felügyeli, és az, hogy mi történik közben az országban, az valójában az neki teljesen mindez. Ez csodálatos. Tehát, hogy olyan egy, hát az ember, aki ott se volt tényleg, tehát, hogy úgy beszélni, egy olyan politikusi karrier az övé, hogy tehát 98-tól kezdve a Fidesz mellett van. Az elején ugye a miniszterelnöki hivatalnak volt ilyen kommunikációs főosztályvezetője, aztán 2002-től kezdve ívelt fel a karrierje, 2006-ban ugye ő volt, aki bemaradt mindig Semmilyen Zsolttal, amikor a Gyurcsány Ferenc beszélt napján előtt, 2010-ben a legfontosabb minisztere volt a kormánynak, az egész közjogi megrendezkedést ő találta ki, ő vitte végig, miniszterelnök helyettes volt, ugye a ciklus végére, amikor külügyminiszter volt egy pár hónapon keresztül, ami szerint a legrosszabb lépése volt. Tehát ő az egész karrieréből azt mondja, hogy a legrosszabb lépés, amit csinált, az az, amikor kiadta az azeri baltás gyilkost, utána 5 évig a legkisebb portfólióval rendelkező bizottsági tag volt kint az Európai Unióba, utána hazatért Magyarországra, és azzal kezdte a karrierjét, hogy akkor vissza kell vennie Veszprém 3-at, és akkor vissza is vette. Utána azóta már egy nagy portfólióval rendelkező miniszter, korábban az Európai Uniós pénzeknek a hasznosztatáláért volt felelős, ami hát közepesen jól sikerült, ugye most meg területfejlesztési és közgazdasági miniszter, az egész magyar államosztásokat bizonyos része hozzá tartozik, tehát például a kormányhivataloknak a rendszere, és ezek után, tehát, ha te jól számolod, akkor érted, akkor lassan 30 éve, és képes azt előadni egy ilyen interjúba, hogy ő egy szuverén valaki, aki 64%-ban ért egyet a Fidesznek a dolgaival, és a többibe, hát még ott sem volt. Hát
persze, hiszen ő KDNP tag. Hát ő mondta is, hogy azért KDNP tag, mert így maradhat az Európai Néppártban.
De ugye a KDNP most már kilépett az Európai Néppártból.
Ezt nem kérdezte meg a Telex, hogy akkor most ez akkor ő még a néppárttal hogyan van.
De nagyon sok mindent más megkérdezett, valóban Pleszinszky Judit és Cseke Balázs, úgyhogy ajánljuk mindenkinek.
Egy másik kordokumentum. Most ez egy írásbeli kordokumentum.
Igen. De akkor térjünk is rá arra, ami miatt Martin téged meghívtunk. Ennek ugye az is az apropója, hogy ma jelenik meg a második része a Gemisten annak a cikk sorozatotoknak, vagy hát ilyen két cikkből álló sorozatnak, ahol végigveszitek több közép-kelet-európai ország példáit, különböző rendszerváltásokról, bukásokról, újrakezdésekről, visszatérésekről. Ezt mindenkinek nagyon ajánljuk, azt is, hogy a Gemistre iratkozzanak fel, és a Partizánnal közös podcastjukat is hallgassa mindenki, akit érdekelnek ezek a témák. És akkor ebben a rendszerváltás szóba kapaszkodnék először, hogy szerintetek mitől rendszerváltás valami, mit tekintetek rendszerváltásnak, és egyébként Orbán Viktor esetleges bukása, választási vesztesége rendszerváltást jelente, vagy esetleg csak az első lépése egy potenciális rendszerváltásnak, ti erről hogyan gondolkodtok?
Én gondolkodok, én csak annyit szeretnék mondani, hogy Orbán Viktor, amikor 2010-ben hatalomra került, és ő maga elnevezte függőforradalomnak azt az aktust, amivel a régi rendszerben kétharmada lett, az nem volt neki elég, hanem elfogadott a parlament egy dokumentumot, az a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozat című dokumentum, amit a kétharmados parlament fogadott el, amiben ő maga deklarálta, hogy egy rendszert hoz részre, a Nemzeti Együttműködés rendszerét. Szóval amikor beszélgetünk Orbán Viktorról, akkor ő maga a saját definíció szerint egy rendszert hozott létre, egy kétharmados fülkeforradalmárként működő rendszert. Tehát amikor valaki az ő hatalmat, őt kihívja, hogy szeretné legyőzni a választásokon, akkor a rendszert is kihívja, hiszen ugye ő saját, vagy ez egy kérdés, hogy az a rendszer, amit ő létrehozott, az működik-e nélküle, tud-e élni nélküle, egyáltalán létezik-e, mert hogy ez egy dokumentum, és ugye ebben a dokumentumból aztán később lett az egész Orbán rendszeri struktúra, és onnan van levezetve, hogy miért kell különböző dolgokat létrehozni, és Schmidt Pál volt, aki aláírta, akkor még parlamenti elnökként, és sokáig, és utána most is kötelező kilógatni minden kormányzati épületben. Szóval, hogy én ezt így nézem, és ők is úgy nézték, ebben a dokumentumban le is van írva, hogy ez a 89-90-es rendszerváltásnak a vége. Hogy volt egy átmeneti állapot, ők ezt így magyarázzák, nem sikerült az a rendszerváltás, és ezersebből vérzett ez a váltás, egyébként ebben százalékosan igazuk volt, majd szemegyes, hogy milyen sebekből, és ők ezt befejezték, és ebben lényegében véget ért ez a része a magyar történelmek, és egy új rendszer indul el. Szóval, hogy ezt saját maguk definíció szerint van így, akkor, amikor ezt megírták, akkor sokan nevettek rajta, hogy ez micsoda iromány ez, de egyébként pontosan minden része mert leírták, hogy valójában mire készül, és hogyan néznek egyébként a Magyarország közös történetére, és hogyan néznek arra, hogy mit fel csinálni a jövőbe.
Még hogy nincs program.
Így van, ott, tehát hogy ugye ez már ugye utána volt, tehát hogy ez egy,
de hogy ez azt a kérdést felvet, hogy ugye mit tekintünk rendszernek, és hogy ugye a Tisza mit akar, rendszergazda akar-e ugye lenni, vagy hogy tényleg le akarja váltani a rendszert, ez a nagy kérdés most talán. És a tökéletes, amit Bálint mondott, mert alapvetően a térség legtöbb országában már magunk mögött hagytuk, vagy maguk mögött hagyták ezeket a rendszerkísérleteket. Ugye Ion Iliescu hívta Romániában a saját rendszerét eredeti demokráciának. Tehát az lehet, hogy hasonló dolog, mint amilyen a NER. Ott is az volt, hogy egy ilyen nagyon erős állami kontroll, minimális pluralizmus, tehát egy 85%-kal nyert választást, és a sajtót még mindent lehetőleg így elég erősen fogta. De Franjo Tudjman is Horvátországban, ugye, aki a függetlenséget fegyverrel és később sikerrel kivívta, ott is azért neki is kapóra jött az, hogy háború van, mert lehetett az ellenzéket kicsit kordába tartani, a sajtót elhallgattatni, ugye rádiókat akart bezáratni, stb. Tehát, hogy és ezeket már nagyjából így mind maga mögött hagyták, szinte a legtöbb országban. De az, hogy Orbán ezzel most próbálkozik, és hogy nem nagyon látjuk, hogy ennek mi lehet a vége, vagy hogy pontosan mire lesz lehetősége Magyar Péter. Tehát, hogy ha lesz neki kétharmadja, akkor valószínűleg megpróbálkozik a rendszernek a lebontásával. De ha nem, akkor mi lesz? Tehát, hogy emiatt szerintem mondható az, hogy igazából ezen a környéken, ahol a liberális demokráciákat a második világháború után vezették be, igazából maga az átmenet a rendszer. Nem tudom pontosan, hol olvastam ezt, de talán egy montenegrói szerzőnél, hogy ő ezekkel a szavakkal jellemezte Szerbiát, Montenegrót, Boszniát, meg a legtöbb balkáni országot, de hogy igazából az a kérdés, hogy ebben az átmeneten belül, ami egy ilyen nagyon hibrid struktúra, ott kicsit demokratikusabb éppen, vagy kicsit autoritárebb. Egy kicsit több piac, kicsit kevesebb, hogy éppen kikeveri a lapokat, és ez attól is függ, hogy éppen a környező országokban mi zajlik, milyen geopolitikai kívások vannak, de hogy beragadtunk gyakorlatilag az egykori vasfüggönyt, nem tudom, a másik felén, ezen a felén, ebbe. És emiatt nekem az a tanulságom a cikkemből is, vagy cikkünkből is, hogy megnéztünk 7 ország 8 példáját, de hogy nem az a kérdés, hogy ha nyer a Magyar Péter idén, akkor a Fidesz visszajön-e, hanem az, hogy mikor jön vissza, milyen néven, kivel, és milyen politikából. Tehát biztos, hogy vissza fog jönni, mert egyszerűen vannak annyian, van olyan infrastruktúrája, vannak olyan, nem tudom, bázisa, ami előbb-utóbb visszatapsolja őket.
Igen, ugye az általad imént megénekelt Ion Iliescu, Románia első elnöke 1990 után, de hát mellette Robert Fico, illetve hát Nikolaj Gruevski pártja is visszatértek, és valamilyen értelemben Szerbiáról is lehet mondani, hogy tulajdonképpen Milosevic rendszere visszatért ma Vučićal. Tehát nem a semmiből mondod ezt az állítást, hogy szerinted valamilyen módon biztosan vissza fog térni. Ennek mi az oka, miért ilyen gyakori szerinted az, hogy visszatérnek különböző egyszer elküldött autoriter vagy félautoriter vezetők?
Szerintem baromi egyszerű. A politikusok tehetsége, ambíciója, alkalmazkodó képessége, meg a kormányzás minősége, ameddig ők ellenzékben vannak. Nagyjából ez a 4 tényező szerintem. Ha végignézzük, akkor az Ion Iliescu, ugye ő volt az, aki a román tévébe, a román forradalom alatt hevében bement a tévébe, ahol aztán nem volt senki, de bement, és akkor mondta, akkor mostantól élő adás, és akkor ő bejelenti azt, hogy a forradalom átvette a hatalmat. És akkor ott kvázi a párt, nem tudom, másod-harmad vonalával, meg a pár ilyen forradalmára arcolott, kikiáltották az új Romániát. De hogy az ő embereik gyakorlatilag ma ott ülnek szinte minden román pártban, és az általa alapított PESZEDE, a román szocdem párt pedig gyakorlatilag most is, tehát 36 évvel a román forradalom után olyan helyzetben van, hogy noha kormányon van, de megtehetné azt is, hogy kidob minden koalíciós partner, és a szélső jobbot visszahozza, és újraosztja a lapokat. Tehát ennyire domináns helyzetben vannak mai napig, és ott hiába voltak ilyen, nem tudom, akár a rendszerrel szembeni államfők, mint most, az Iliescu-i alap, nem tudom, konszenzus azért mai napig ott tetten érhető. De hogyha megnézzük a Milosevicet, ugye a Szerbiát mondtad, ott ugye Alekszandar Vučić, a szerb elnök, ő Milosevicnek volt a propaganda minisztere, és ő nyomatta a leghangosabb koszovó ellenes propagandát, de úgy, hogy mindeközben brit újságírókkal, meg már Milosevicnek a közelgő bukásáról cseverészeti privátba. Tehát ő készült arra, hogy valami lesz, és ugye Milosevicet egy ilyen demokrata, a szerb demokrácia 10 pár éve követte, de ott is, hát olyasmi volt, mint nem tudom, az MSZP végnapja, hogy nagyjából így kell elképzelni, tehát ilyen tömeges méretű lopások, belharcok, frakcióharcok, tényleg még bajnai gordonyok is volt, lehet, hogy több is, de ott most így úgy tért vissza, hogy ő biztonságot ígért, kiszámíthatóságot ígért, és ő átvette azért az ellenzék nyugatos követeléseit, azért azt beolvasztotta a saját politikájába, de azért idővel később visszahozta ezt a Milosevicsi nihilt és apátiát. És igazából mindenki, aki visszajött, végülis azért magába olvasztott valamit a legyőzőjének az irányvonalából, a politikából, és ezzel a pragmatizmussal tudott. Kicsit megváltoztam, de emlékeztek még rám, én azért akkor még jó volt, nem? Tehát kb. Ez így a message. És ez nagyjából ezzel sikerült mindenkinek.
Bálint, egy korábbi adásunkban fogalmaztál úgy, hogy ha nem lesz elszámoltatás, akkor visszatér a Fidesz. De hogy látod ezt most, hogyan gondolkodsz erről? Hiszen itt, ahogy mondta Martin is, általában gyakran szembe kerül valamilyen módon a stabilitás, illetve az elszámoltatás igénye egy ilyen pozícióban. Szerinted hogyan lehet ezeket egyensúlyba hozni?
Én inkább azt onnan fognám meg, hogy azt mondtam akkor is, hogy ha van ez a 16 év, és lezárul egy váltással, akkor a társadalomban az a kérdés szerintem joggal merül fel, hogy ez a 16 év olyan rossz volt, hogy a társadalom leváltotta, akkor akik ebben részt vettek, akikre azt mondták sok éven keresztül, hogy ellopták az országot különböző módokon, azokat hát a jogállami keretek között lehet-e felelősségre vonni? Lehet-e, vagy nem lehet-e? Megállnak-e a vádak ellenük, vagy nem? Jogállami keretek között. Ha megállnak, az egy helyzet, ha nem áll meg, az egy másik helyzet. Ugye, hogy amikor, csak hogy menjünk kicsit így kisebb példába. 2010 és 19 között Budapestet úgy állította a Fidesz, hogy valójában nem volt igazából többsége, csak úgy tudott mindig sakkozni, hogy aztán kisebbségbe került az ellenzék. És Talós István volt ugye két cikluson keresztül a főváros főpolgármestere, és az összes támadás ellene 19-ben Karácsony Gergelyék kampányából abból indult ki, hogy itt valami olyan szintű korrupció van, rendszer szintű korrupció van, orosz metrókocsik, ilyen-olyan mutyi, itt lényegében ez egy meleg ágya a korrupciónak, egyfajta kis laboratórium a Fidesz országos tevékenységének. És utána valójában, amikor az a tömeg megszavazta Karácsony Gergelyt, annak az egyik ilyen, hogy mondjam, egy ilyen fő kívánsága volt, hogy akkor nézzék meg, hogy mi történt itt ebben a 9 évben, hiszen annyiszor mondhatok el, hogy ez ilyen korrupt, hogy akkor mi történt. És akkor ez lett egyből egy vizsgálóbizottság, meg nem tudom micsoda, ami aztán végül nem lett belőle semmi. És úgy tudott Karácsony Gergely újrázni, hogy 168 szavazaton múlt az ő újrázása. Tehát azért is, mert ugye egész végig azt mondták, hogy itt valami borzasztó történt, és amikor meg várták, hogy mi ez a borzasztó, akkor meg nem történt meg semmifajta lépés. Nem azt mondom, hogy a feljelentés nem lett volna elutasítva a végén az ügyészség által, de még a, hát hogy mondjam, még a látszatát is csak nagyon minimálisan próbálták megcsinálni. És van az a választói közeg, tegyük fel az a két és fél millió ember, most menjünk erre, akik azt gondolják, hogy az Orbán rendszer rossz az országunk számára. Azért rossz, ennek egy nagy része az, hogy egyrészt, hogy nem működik az országnak bizonyos része, egészségügy, oktatás, szociális része, most nem akarom ezt sorolni, de van egy negyedik pont, hogy végtelenül korruptnak gondolják Magyarországot. Egy olyan klientúra rendszert, ahol 10-20 ezer milliárd forint eltűnt valahol, és ezt mondják. Na most, hogyha ez nincsen felülvizsgálva, nincsen megvizsgálva, akkor ezek a egyik legfontosabb pillére, amit az Orbán rendszert ellen szólók használtak, akkor ez valójában egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen, így el fog tűnni a rendszerben. És kicsit ebben, hagyd legyek analógiát, hagyd mondjak, hogy a 89-90-es magyar rendszerváltáshoz. Szóval ugye minden analógia kicsit sántít, és nyilván az egy teljesen más dolog, hogy úgy milyen volt megtanulni a demokráciát Magyarországon, vagy képzelt demokráciát, vagy a 45-ös, 46-os világot utoljára akkor lehet a demokráciát Magyarország, és akik már akkor voltak, azok már idős emberek voltak már 89-90-re, általában az emberek olvasmány alapján próbálták valahogy rekonstruálni, hogy milyen lehet egy demokratikus Magyarország, és tegyük hozzá még egyszer második dolgot az, hogy 91-ig ugye azért egy 150 ezer fős szovjet katonai kontingens volt Magyarországon, tankokkal, gépágyukkal, fegyverekkel, tehát hogy azért ezt legyen ott a rendszerben, de utána az történt, hogy amik mondjuk a mondani találkozó, vagy az ellenzéknek, a demokratikus ellenzéknek volt a zászlajára tűzve, hogy mit fognak csinálni, akkor nagy része igazából elmaradt. És úgy engedték át az MSZMP-t például a demokratikus Magyarországba, hogy az MSZP vagyonához, a KISZ vagyonhoz, a párt vagyonhoz így hozzá se szóltak. Vitték magukkal. A Fidesznek az az ős élménye 90-ből, hogy itt vagyunk fiatal demokraták, bármit csinálunk, az MSZMP-nek olyan vagyona van, amit egyszerűen fel se tudunk fogni. Szerintem ebből lett egyébként a 93-as székház ügy. Ugyanez abból, hogy mik voltak a szocialista rendszernek a bűnei. Az hagyján, hogy az 56-os, vagy 56-nak a leverésében részvevők nem kerültek semmifajta bíróság elé, pedig lett volna akár a jogalap, nagy részük idős korban hunyt el, és semmifajta felelősségvonás nélkül, tehát mind Péter Gábor, mind Bészku Béla, mind Apró Antal időskort éltek meg, hát mindegyikük hát lehetett volna azért hát elég sok évet kérni, legalábbis kellett volna próbálni kivizsgálni, hogy amiben részt vettek, ugye mind az AVH-ban lévő, mind a forradalmak a leverése utáni megtorlásokban lévő szerepét, tehát semmi, egy szó se. De még a próbát se tették meg arról, hogy legalább valamilyen módon, legalább megmutatva a legfontosabb és legerősebb jogállami keretek között szembenézzen a társadalom azzal, hogy akik vezették abban az 50 évben, milyen bűnt követtek el a magyar társadalommal szembe. És akkor csak kisen nyitom nagyon az ügynök akták kérdését, hogy még azt a gesztust se tette meg a 90-es parlament, hogy legalább megmutassa azt, hogy ami rendelkezésre álló információ, hogy kik vettek részt a három peres csoportfőnöksége, legalább, hogy lássanak tisztán az emberek, hogy mi történt. Ezt mind be a szőnyeg alá, nem volt se elszámoltatás, se valódi szembenézés, és akkor ne beszélve arról, hogy olyan gazdasági környezetbe került bele a 90-es kormány, hogy a spontán privatizáció 5 évében az MSZMP és körülötte lévő káderek a fél országot már lényegben hazavitték. És így került 90-ben abban a helyzetben, hogy elindítja azt a fajta kárpótlást, ami aztán szintén egy ilyen teljes magyar történet, hogy hogyan lehetett azt a lehető legrosszabbul csinálni, és a végén, amit akartak volna, abban semmi nem történt, meg az ellenkezője. Szóval, hogy van egy ilyen rossz példa, és ennek szerintem az egyik legfontosabb dolga a politikai bátorságnak a hiánya, meg az ilyen túlzott kompromisszumkészség, hogy kicsit mindig húzunk rajta, ne veszünk össze egymással, inkább nézzünk félre, inkább nézzünk előre, ne foglalkozzunk a múlttal, inkább a fényes jövőbe tekintsünk, és annak a hiánya, egyébként ennek, amit csak pár adagot elmondtam, egyébként szerintem nyíl egyenes következménye a NER-nek. Mert hogy az Orbáni, pont mondom, a Nenyinek a gondolatainak a nagy része ebből jön, hogy hiányzott ott egy elég komoly cezúrahúzás. Na most, hogyha ez a cezúra, ami egy teljesen más világban született, még egyszer az analógia azért, tehát sánti, de mégis, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy a 16 évnyi Orbán rendszerben vannak bűnök a magyar országgal szembe, tegyük fel csak mondjuk korrupciós bűncselekmények, ha azokat nincsenek legalább egy részük kivizsgálva, nincs azt mondani, hogy igen, most, amit ígértünk, hogy az igazságszolgáltatásban teszi majd a dolgát, és ebben nem fog történni semmi, akkor megint ugyanaz a következmények nélküli ország lesz, mint amire egyébként Orbán Viktor is 90-ben és utána 2010-ben hivatkozott, hogy meg lehet bármit csinálni ebben az országban, mert úgyse lesz semmi következménye. És én szerintem ebből kell kiindulni, és szerintem azt szeretném tőled kérdezni, hogy azokon a helyeken, bocsánat, akkor én vagyok, azokon a helyeken, ahol volt valami fajta cezúra húzás, mert szerintem Csehországban azért volt, meg Lengyelországban nem, szóval a lusztrációs törvény azért ott erősebben volt, az mennyivel tolt, mennyivel javította a közállapotokon? Valószínűleg semmennyire, nem? Sajnos.
Hát nézd, Csehországban az Andrej Babis, most a miniszterelnök, aki hazavitte az egyik Inpex céget, és annak a vagyonából építette fel a saját terjét. Most ezzel előrébb vagyunk. Egyébként az Út a börtönbe program kapcsán annyit, hogy a két helyen volt nagyon-nagyon látványos az elszámoltatás, illetve annak a szándéka. Az egyik ugye Igor Matovics alatt Szlovákiában, ez az a négy, illetve a három év, amikor ugye Fico nem volt miniszterelnök, és akkor ugye Matovics próbált szigorítani csomó jogszabályt, létrehozott ilyen speciális rendőrséget, stb. És ez a Ficót egy ilyen üldözött vad szerepébe kényszerítette bele. Tehát Fico ebben az időszakban elképesztően radikalizálódott. Aha. Még ebben közel eljátszott az is, hogy akkor volt ugye a Covid, és később meg az orosz-ukrán háború. Tehát ő saját, és ugye Matovicsnak a borzalmas kormányzása. De hát fel tudta használni azt, hogy miközben a Covid-ban ő egy ilyen Covid-kritikus pozíciót vett fel, tehát a lockdown ellenesség, később valamiféle vakcina ellenességet is nyomatott. Az orosz-ukrán háborúban Ukrajna felelősségét is pedzegetve nyugatellenes húrokat, meg NATO ellenes húrokat pengetett, és mindeközben a Matovicséknak a hát elég káoszos kormányzásában, ahol ugye nagyon sok ellene folytatott ügy is ment, tudtam mondani, hogy de gyerekek, hát nézzetek meg, hát ez a káosz, ez kaotikus, hát ez rossz. És akkor ezek még engem akarnak felelősségre vonni. Hát alattam nem volt káosz, gyerekek. Alattam, minden. Korrupt vagyok, de legalább ez nem volt, ami most van.
Le tudok kormányozni, nem? Ez a fő.
Valami ilyesmi, és ezzel vissza tudott jönni, és az emberek kvázi visszatapsolnak azt a Ficót, aki lehet, hogy lopott, de legalább nem egy ilyen egyszemélyes sóként működteti Szlovákiát, mint ahogy Matovic csinálta. És tehát hogyha Orbán ellen esetlegesen lesznek ilyenek, vagy a vezető fidicesek ellen, akkor elképzelhet, hogy ott is inkább radikalizálódás irányába viszi el a folyamatokat. A másik pedig ugye Észak-Macedónia volt, talán ismerősebb példaskak számára, ugye a Magyarországon vendégeskedő, itt már céget is alapító Nikola Gruevski esete, aki ugye 20 ezer vagy két, tehát elképesztően sok embert lehallgatott kormányzása alatt, és kettő titkosszolga elégelte ezt meg, és gyakorlatilag kilopták a hivatalból a hangfelvételeket, és odaadták őket az ellenzék vezérének, az meg egy héttel jól időzítve hozta ki. Itt ugye magyar párhuzam, ugye Magyar Péter is ígért mindenféle hangfelvételt, végül a saját feleségéről sikerült egyet ugye prezentálni, de hogy itt tényleg kőkeményen a bírák, politikusok beszélgettek arról, ki hogyan van ezért bezsarolva, kit hogyan fognak megverni, a házat feljújtani, ablakot bedobni, tehát ilyen kőkemény bűncselekményeket tárgyaltak ki, és emiatt két dolog volt izgalmas. Egyik, hogy a Gruevski a sajátjait is lehallgatta, tehát bennük sem bízott, a másik meg az, hogy az emberek nézték, hogy basz, hogy ezek rólunk így beszélnek, tehát tömegtüntetések voltak, stb. De Gruevskit végül nem ezért ítélték el, hanem valami ilyen teljesen csíp-csúp PT ügy miatt, és ugye végül úgy döntött, hogy inkább a börtön helyett egy másik országnak a kényelmét élvezi. Ugye egy nagyon jó kérdés, hogy ugye Magyarország gyakorlatilag, ugye nézőpont kérdés, hogy Magyarország ugye szívességet tette Macedóniának, mert az Gruevski nagyon-nagyon népszerű volt ebben az időben, mert ugye ekkor volt az, hogy a szocialdem kormány ugye az EU-tagságért mindent meg akart tenni, és még az országnak a nevének megváltoztatását is ugye elkezdte nyomatni, hogy akkor legyen Észak-Macedónia, Macedónia helyett. És akkor én pont voltam Skopjéba, pont akkor, amikor a Gruevski már Magyarországon volt, és nekem mindenki mondta, hogy téged Észak-Martinnak hívnak. Na ugye, hát minket se hívnak Észak-Macedóniának, és akkor így ezzel nyomasztott mindenki, és azért azt, hogy a Gruevskit kvázi onnan kivitte az Orbán, az valamilyen szempontból jót tett a macedón politikának is, mert termentesítették gyakorlatilag tőle, és a pártja is meg tudott tőle szabadulni, tudott egy új tisztalapot kezdeni, és Gruevski most már nem is tiszteletbeli elnöke a pártnak, semmiféle informális hatalma nincs ott, tehát egy ilyen egykori legendaként tekintenek rá, aki itt hagyott minket.
Azt azért ne feledd el, Martin, hogy itthon is volt lehallgatási botrány a Pegasusnak, tehát hogy azért ezt...
Igen, de nem ilyen
nem 20 ezer ember volt benne, nem tudjuk, hogy hány ember vett benne részt, de hogy titkosszolgálati eszközökkel, nem biztos, hogy megfelelő felhatalmazással meghallgattak, lágattak újságokat, azt viszont valószínűleg tény.
Itt hoznám be az Ivan Krasztev által hát ilyen megfogalmazott posztpopulista trilemmát, ami bár kicsit ijesztően hangzik, de igazából csak arról szól, hogy miután egy populista kormányt leváltanak, akkor Krasztev megfigyelése szerint van egy hármas elvárás az újonnan hatalomba kerülőkkel szemben, hogy az, amit csinálnak, az legyen jogszerű, legyen eredményes, és legyen gyors. És hogy ebből a háromból, így fogalmaz Krasztev, hát kettőt még valahogy meg lehet valósítani, de a hármat összeegyeztetni már nagyon nehéz, ugye, ha jogszerű és gyors, akkor eredménytelen lesz, ha jogszerű és eredményes, az nagyon lassan megy, és hogyha gyors és eredményes, az akkor valószínűleg nem jogszerű. És hogy ebben kell valahogy evickélnie mindig az újonnan hatalomra kerülőknek, és ez talán Lengyelország kapcsán a legérdekesebb, ahol ugye Donald Tusk vezetésével váltották le Kaczynski pártját, a PiS-t. Martin, hogy néz ki ez a trilemma Lengyelország esetében, vagy máshol, hogy figyelhető meg ez a hármasság?
Szerintem Lengyelország nem jó példa erre semmennyire sem. Azért a TUSZ-nak a kormánya az identitáspolitikai harcokban állandóan elvérzik, a bírósági reformot ugye nem sikerült átvinniük, az EU-s pénzeket gyakorlatilag a két szép személyre kapta meg a Donald TUSZ, tehát valós teljesítmény nem nagyon van mögötte. Az elnökválasztást ugye nem nyerték meg, a Károly Navrocki lett az elnök, ugye tőle várták volna azt, hogy ha a saját emberük nyer, akkor nem lesznek elnöki vétók, hanem akkor tényleg tudnak rendesen reformálni. Ki is rúgták egyébként az igazságügyi miniszter Adán Bodnárt, aki az egésznek az arca volt, az egész, nem tudom, piszlebontás arca volt, és gyakorlatilag abból élnek, hogy egy ilyen militáns orosz ellenességet üzemeltetnek, és hogy a Trump-al ütik a piszt. Hát ez a Krasztev helyében kicsit több fantáziát azért látnék szívesen, de szerintem igenis lehet mind a hármat is jól csinálni, ehhez jól működő szakemberekkel, rendesen felúzott állami intézményekkel lennek. Tehát hogyha nem gondolnám, hogy nem tudna egy jól működő állam gyorsan reagálni valamire. Ha mondjuk Mario Draghinak a kormányát nézzük meg, a szakértői kormányt Olaszországban, hogy a Covid alatt ugye felállt a Lega 5 csillag káosz után, akkor ott azért azt látjuk, hogy jó, persze, az kellett az is, hogy mindenki benne volt, tehát még Salvini is benne volt. De ott a Draghi nyilván a parlamentnek a két házával, társadalmi többséggel, mindenkivel együtt tudott úgy kormányozni, hogy ez megvalósulja valamennyire. A mai montenegrói kormány is ezt tudja teljesíteni. Nekik ugye a nagy nemzeti céljuk az, hogy a Djukanovic rendszer, ami egy ilyen montenegrói NER volt, leváltását követően bevigyék az országot az EU-ba. Gyorsak, haladnak, tehát 28-at mondják céldátumként, tehát az eredmény az ugye megvan. A jogszerűség az egyre inkább, tehát ugye szabadul fel az igazságszolgáltatása a különböző polipok meg maffiák alól, egyre több embert fognak perbe, most már vannak az első ítéletek is, Djukanovic környezetét is már vizsgálják, tehát egyre inkább ez megvan. Tehát a jogszerűség és a gyorsaság mellett vannak eredmények is, de ehhez az is kell, hogy egy ostor legyen mögöttük az Európai Bizottság képébe, amely azt hiszem 60 bürokratát állomásosztatott, külön ezért Podgoricában, hogy menjenek be minden minisztériumba, és ott csapkodják az embereknek a, nem tudom, hátát, hogy a munkaidő az 8-kor kezdődik, nem 10-kor, nem mész el kávézni délbe 2-kor, meg 4-kor, és bennülsz 5-ig, és nem mész haza 3-kor. Akkor se, hogyha nem tudom, mi van. Tehát, hogy ez tényleg folyik ott, és mondjuk nyilván ez egy 600 ezeres kicsi ország, be kell venni a klubba. Ez nem biztos, hogy van-e ennyi ostor máshol, de hogy azért vannak ennek jól működő feloldásai.
És még egy kicsit a Lengyelországhoz, ha visszakapcsolunk, ott miért nem valósult meg szerinted? Ugye ott az történt, ha valaki nincs teljesen tisztában, hogy megnyerték a választást, leváltották a kormányt, de az elnök az még ott maradt Duda képében, és az elnöki vétó Lengyelországban elég erős. És aztán, amikor jött az elnökválasztás, azt remélték, hogy sikerül azt is átbillenteni, de nem sikerült, nem volt meg. Szerinted mi volt ennek az oka? Tehát, hogy miért nem jutottak el addig, 2 évvel későbbre, hogy beteljesítsék ezt a projektet Tuskék?
A lengyel például nem még bonyolultabb, mert amikor a Tuskék átvették a hatalmat, akkor ugye gyakorlatilag egy ilyen párhuzamos jogállamok működtek ott. Tehát volt a PISZ által jogállamnak, vagy jogi struktúrákként kezelt egy intézmények, és voltak az új többség által jogi struktúráként kezelt intézmények. És volt a vita, hogy akkor most ki a bíró, ki nem bíró. Hogyha valaki az egy ítéletet, akkor az tényleges ítéletnek számít-e, vagy nem. És akkor egymásra mutogatott a két fél, hogy ez egy PISZ-es bíró, tehát nem bíró, tehát az ítéleted nem érvényes. Ő, nem tudom, PO-s bíró, neki érvényes. Őt még a parlament által felállított, nem tudom milyen testület nevezte ki, ős még. Tehát egy ilyen teljes jogi káosz volt, és ugye ezért is kellett végül távozni a Bodnárnak, mert az akkori igazságügyi miniszternek, mert mindent az elnöki kampányra építettek fel. És hogy miért nem sikerült megnyerni? Szerintem azért, mert azt hitték, hogy nyernek. Tehát ez a hübrisz. Azt hitték, hogy nyernek, és egy olyan jelöltel futottak neki, aki ugye Varsó sikeres főpolgármester, gyakorlatilag egy ilyen Karácsony Gergelyébe oltott Magyar Péter, talán, hogyha így lehet a Császkowskit leírni, és ő már az előző elnökválasztást is elbukta, igen, tehát kvázi vesztes pozícióból, hogy hát, ha most nyerek, és hogy a PISZ meg egy, gyakorlatilag egy ismeretlen jelölt, nem tudom, hogyha Máté Áronnak a neve megvan, ő egy ilyen terrorháza közeli történész, egy ilyesmi figurát, akit meg teljesen felépítettek, hogy egy egykori boxoló, kemény gyerek, utcai harcos, stb., foci ultra, de mellette történész, tehát okos, nacionalista, rendes lengyel, és ez ott jól rezonált. És ugye a Tusk alatt lehetséges, hogy a kormánykoalícióban, nem tudom, a Tusk pártja éppensége most jobban áll, mint korábban, de ők egymást zabálják fel, tehát ez a siker relatív, de a Tusk alatt jelentősen megerősödött a szélsőjobb, és nem csak a konfederáció, amely egy ilyen nacionalista, libertariánus egyveleg, hanem a Zsegos Braun nevű neonáci politikusnak is a pártja. Tehát, hogy, és a PISZ pedig most egybefogja az összes jobbos projektet, ami a Tusztól jobbra van. Úgyhogy erre nyilván úgy fognak válaszolni a lengyelek, hogy most a Sikorski lesz valószínűleg előtérbe tolva, előbb-utóbb a külügyminiszter, aki ugye Münchenben jelentősen jó beszólásokat tett minden oldalra. De hogy Lengyelország inkább annak a példája szerintem, hogy hogyan ne csinálják a tiszások. Tehát amikor a Tuskkal találkozik, akkor szerintem Magyar Péter inkább azt kérdezi, hogy figyelj, amikor ti azt csináltak, akkor azt miért csesztétek el, és azt miért csesztétek el? Tehát inkább emiatt izgalmas. Egyébként a Gemisten, a Bakóban nagyon sok cikket írt arról, hogy a lengyel bírósági reform, meg különböző reformok hol, min akadtak el, és hogy a bizottságtól miért nagyon politikai az álláspont, hogy feladotta a lengyel pénzeket.
Ami szerintem tökébb fontos, és amit mondasz, és tök érdekes az, hogy képes-e bárki, aki átveszi Orbán-től a hatalmat, úgy kormányozni, amit mondtál, hogy jól kormányozni. Szerintem ez egy óriási kérdőjel, hogy az a 16 évig működtetett államapparátust hogyan lehet majd úgy irányba rakni, hogy jobb teljesítmény nyújtson, mint korábban. Mert szerintem ez egy kulcskérdés. Tehát valóban az, amit mondasz, hogy, hogy ha az emberek azt érzik majd, ha esetleges győzelem van, hogy ez a kormányzat jobban tudja a dolgokat intézni, képes hatékonyabban lenni, vagy akár gyorsabb lenni, mint az Orbán kormány, azért ez nem annyira bonyolult, szóval azért a kormánynak a teljesítménye most azért nem 100%-os, és hogy szerintem évről évre vagy ciklusra szerintem rosszabb lett. Tehát, hogy ez egy kulcskérdés abban, hogyha képes egy ilyen váltásra, ha képes ebben újdonságot mutatni, akkor amit mondasz, hogy mire fognak majd, vagy mire hivatkoznak majd a regionális ilyen példákban, hogy hát nem is, tehát le lehetünk váltva, és nem is tudok még kormányozni, szóval akkor ebben ezt a nélkül ki lehet húzni, de ez egy borzasztó nehéz dolog lesz, ezt mondom még egyszer, 16 év után újjáépíteni az egyébként szisztematikusan lezűlesztett államapparátust, és egy olyan fajta kormányzati módra beállítani, ami radikálisan más, mint az Orbán kormánynak az ilyen nagyon centralizált politikai kormányzás, amiben mindig csak egy ilyen lojalitási ilyen fal van, amiben az a lényeg, hogy minden, tehát hogy a fönti akarat menjen azonnal le a legalsó szintre is.
Ugye, még azért is más a Tisza, mint a Tuskék. Az a Tuszka lengyel Gyurcsány, bárhogy is nézzük. És ott a régiek jöttek vissza, akiknek már mindenki unt és ismert, és azért valamennyire utált. Míg a Tiszánál...
De most miért a lengyel Gyurcsány?
Miért jó a lengyel Gyurcsány? Ezt én is kérdezik.
Ő a Kaczynszki örök ellenes, a örök ellensége, ő az ilyen pofozóbábú, a démon, a német ügynök. Hogyha valaki egy ilyen piszes bulvárlapot elővesz, hogy azt hiszem Kasub származású a Tusz.
Igen, Kasub.
És jól is beszél német, ugye neki az angolja soha nem volt jó, amikor európai néppárt elnök, meg azt hiszem az Európa Tanács elnöke is volt, akkor volt is egy ilyen poénja, hogy I have to polish my English. Neki ez egy ilyen rendszeres vár, amit megkap. Ez a német ügynök. És hogyha ha megnézzük, hogy a PISZ szerint orosz ügynök is, mert amikor ő kormányzott, akkor akárcsak ugye Gyurcsány, nagyon jó bizniszeket kötött, ilyen orosz energia bizniszeket, tehát hogy volt is a PISZ-nek egy ötlete korábban, még amikor kormányon voltak, hogy egy ilyen orosz ügynök törvényt hoznak, és akkor erre hivatkozva a Tuskot eltiltják a választáson való indulást, ezt végül nem csinálták meg, de amikor a Magyar Pétert ukrán ügynök közik, akkor azért van egy ilyen áthallásra a lengyelek felé, de hogy a Magyar Péter meg egy új szereplő Tuskkal ellentétben. Tehát őt most látják először, partizánba láttak először a magyar tévénézők, de hogy nincs ilyen múlt, ha nem volt szemkilövetés, nem volt, nem tudom, csomó ezért rossz reform, nem volt MSZP mögött.
Demisz, trükkök százalék.
Igen. És hogy emiatt talán egy másik sztori, emiatt a Igor Matovicsra hasonlít inkább ugye Szlovákiában, ugye ő is nagyon szeret szelfizni, ott is ugye egyszerű emberek és független személyiségek volt a párt neve, csak ott meg az a különbség, hogy ők kicsit meglepődtek, hogy kormányozni is kell, erre nem nagyon számítottak, nem nagyon voltak szakértők, nem nagyon volt ez egy ilyen mancsaft. Úgyhogy a Tisza ennyiben végül is kilóg a regionális példák
között. Arra jól emlékszem, hogy a szlovák koalíció azért bomlott fel annó, mert nem tudtak megegyezni a legfőbb ügyész szerepébe. Ugye ez volt egyik ilyen trigger pontjuk, hogy állandóan veszekedtek, és azon ment, hogy akkor ki legyen a legfőbb ügyész, és ilyen koalíciós sullódás miatt buktak lényegében meg, nem? Hogy, amit mondtál, hogy a Fico elkezdte azt mondani, hogy hát tessék, és itt vagyok, üldöznek engem valamilyen gyilkosság, amivel ott sem voltam, és akkor még ők, amikor meg kapják a rudat, akkor meg nem is képesek kormányozni.
A fő tényező az volt, hogy a Matovics ki nem állhatta a legnagyobb koalíciós partnert, a Richard Sulikot. És nekik ilyen nagyon-nagyon régi konfliktusok, vagy személyes konfliktusok.
És ezen ment el lényegében.
És ezen ment, tehát ők a Facebookon keresztül egymást oltották, kormányüléseken egymásra ordibáltak, legcsúnyább szavakat vágtak egymáshoz, nyilvános, hogy ezen ment el. Tehát szerintem nem volt meg a kémia már, és mindenki utálta a Matovicsot, utálta, hogy állandóan... Tehát Matovics mondott valamit reggel, és akkor a kormány, ja, ezt kéne csinálnunk. Miniszter mondta, nem ezt kell csinálni, amit eddig azt. De azt mondta a kormányfő, hogy mindegy. Tehát, hogy ezen ment el a koordináció teljes hiányán, és azon, hogy a Matovicsnak a személyisége nem egy csapatjátékos, ő egy ilyen, kicsit egy ilyen hatházi Ákos típusú karakter, tehát ezzel is nyert választást, hogy ő elment ugye ilyen villák elé külföldön, és akkor videózott, saját magát videózta, a villa meg mögötte volt. Hát ez ja.
Akkor szerintem még kicsit erről beszéljünk, erről a szintén ezúttal csak dilemmáról, hogy koalíciós partnerek, ugye vannak olyan példáitok, ahol több párt összefogása, vagy esetleg a választási rendszer sajátosságaiból kifolyólag külön listák tudtak legyőzni egy uralkodó pártot, és van, ahol pedig egy erő, ugye a Tisza párt az ebbe a csoportba tartozik, ha győzni fog a választáson, hogy egy az egybe kihívóként győzi le adott esetben a Fideszt. Ugye ez a magyar választási rendszer sajátosságaiból következik, ezeket ezerszer átbeszéltük, ami lehet egyfelől egy könnyebbség, de lehet, hogy egy nehézség is azzal szemben, amikor valami fajta szélesebb, formálisan is szélesebb koalíció, hiszen itt egy brand alatt, egy pártban társadalmilag ugyanannyira színes koalíciót kell valójában együtt tartani. Látunk ezzel kapcsolatban valamit, hogy a széles társadalmi koalíció, de egy fej, vagy egy pártszervezet, vagy egy erő, az milyen helyzeteket szülhet?
Szinte Matovicst mondanám példának, hogy ott is az volt, hogy maga a párt is hasonlóan szedetvezet volt, mint a Tiszának a különböző egyéni jelöltjei, és tényleg volt, még vallási fundamentalisták is voltak. És amikor ráébredtek arra, hogy most kormányozni kéne, akkor ott néztek nagyokat. Szerintem ami miatt izgalmas lehet, az, hogy mi van akkor, hogyha nincsen többsége sem a Tiszának, sem a Fidesznek, vagy pontosabban a Tiszának a Mi Hazánkra van szüksége, ha már ugye koalíciós partner, és erre vannak regionális példák, például, ha már Montenegrónál tartunk, hogy ott van az, hogy egy ilyen nagyon-nagyon tiszapártszerű képződmény kormányoz most, egy ilyen technokrata populista, nyugatos, korrupcióellenes párt, és nekik a szerb nacionalisták kellenek ahhoz, hogy kormányon maradjanak, ami kvázi olyan, mint a szélső jobb oldal. És csak hogy ez a szerb nacionalista párt, ez alapjaiban tagadja a montenegrói államiság létét. Tehát, hogy ők a függetlenségi népszavazáson is a Szerbiával való unió mellett voltak, és most is mindent megmozgatnak annak érdekében, hogy a podgoricai pozíciók gyengüljenek, és a belgrádiak pedig erősödjenek. De azt is látjuk, hogy azáltal, hogy belettek véve, úgymond a kormányba, tehát az eddig radikális hangnemük szelidült, és a házelnöki poszton az egyik ilyen fő szerb most már, miközben korábban egy ilyen sátányi projektnek nevezte a NATO-t, most már így oké vele, hogy NATO-tag Montenegró. Jó, persze van, aki közben leakel ilyen NATO-s bizalmas infókat az oroszoknak, de az illető most már nincsen a hivatalában. De hogy azt is lehet látni, hogy a sikerült így mondani pacifikálniuk ezt a szélsőjobbot. Ugye a Mi Hazánknak ez nyilván nem érdek, a Mi Hazánk szerintem arra játszik, hogy annyira rossz lesz a magyar kormányzás, ugye, tudom én, megszorítások esetleges, a Tisza párt összeomlik, majd a csapat, nem tudom, 3-4 frakcióra bomlik, és akkor 2030-ra az lesz a kérdés, hogy mi hazánk vagy Fidesz. És akkor Orbán mondhatja, hogy jó a biztos választás. Ugye gyakorlatilag ez az Iliescu forgatókönyv Romániában 2000-ben, amikor egy ilyen hosszúra nyújtott IMF által vezényelt, már bajna is korszak után, a 96-ban kiszavazott Iliescu visszajött azzal, hogy hát nem voltam én ennél jobb. De...
Ugye, amit mondasz, azért érdekes, mert a mostani évértékelőjén Orbán Viktor lényegében a Mi Hazánkat nem tekintette az ő ellenzéki pártján, szerintem olyan pártak, tehát azt mondta, hogy a Tisza meg a DK az ő ellenzéke, és Mi Hazánkat nem rakta bele ebbe a felsorolásba, ami egy ilyen szem szokatlan, ilyen retorikai fordulat, ami szerintem nem csak az, hanem inkább egy ilyen második, vagy B stratégia a Fidesz részéről, hogy vajon mi van akkor, amit mondasz, hogyha esetleg velük lehet meg a többségük. Szerintem ennek az egy kisebb az esélye, de hogy láthatóan erre van egy ilyen készülődés a Fideszben. Már egy évvel ezelőtt is volt ennek egy ilyen nagyobb hulláma, nem tudom, mennyire emlékszel arra, amikor volt, hogy beemelték például a készpénzfizetést az alkotmányba, meg voltak ilyen a Mi Hazánk felé menő ilyen lépések, aztán kicsit leállt, és most talán újra kezdődik egy ilyen kacsingatás, ami az érdekesebb, hogy ez egymással ellentétes irányú stratégia, az egyik ugye azt mondja, hogy gyertek és szavazatok ide a Fideszre, a másik az, hogy akkor, ha nem szavazatok rám, akkor legyünk majd koalícióba. A kettő így furán egyszerűen húz meg, erez meg hangulat van, és ugye kérdezik, hogy ennek mi lesz a vége, mert azokon a helyeken, ahol a Mi Hazánk egyébként Magyarországon erős, ez a Somogy megyébe, Baranyába, Hevesbe, Nógrádba, Borsodba, Bahújba, Szabolcsba, ott szerintem inkább a Jászlikumba, ott szerintem inkább a Fidesztől viszel az egyéni jelölt, mint a Tiszától. Szóval meg lehet, hogy ez mi lesz, de szerintem ez egy abszolút létező forgatókönyv.
Hát jó, meg a Magyar Péternek is sokkal inkább testhez álló Mi Hazánkkal koalálni, mint csak a DK-val. Az egy ilyen halálos csók lenne neki.
Ja. Hát ez igen, ez így van.
Záró kérdés. Stratégiai szempontból mi a súlyosabb hiba, amit elkövethet egy rendszerváltó kormány, ha túl gyorsan akarja felforgatni az addigi viszonyokat, vagy éppen az, hogyha nem hozza el a remélt gyors változást?
Hát ez egy millió dolláros kérdés, szóval, hogy ezt nem tudom, szóval, hogy így a regionális példákban is látszik, hogy igazából nincsen valójában recept arra, hogy hogyan lehet ezt úgy igazán jól csinálni. Azt látszik, hogy hogyan lehet elrontani, és hogy mikre kell talán fókuszálni. Én továbbra is azt gondolom, hogy a kormányzás minősége az egy nagyon fontos kérdés, hogy az emberek mindennapjaiban látszik-e a változás, és amit mondtam az elején is, a másik az, hogy ha elhisszük, hogy ez egy rendszer, és a rendszernek vannak olyan működtetői, akik bűncselekményeket követtek el, akkor az ő felelősségvonásuk szerintem szintén egy fontos lépés. Pontosan azért, hogy valamilyen módon egy cezúrát, amit mondtam a magyar rendszerváltásnak az analógiájában, hogy cezúrát húzni rendszer és rendszer között. Mondom még egyszer, úgyhogy az analógia azért kicsit azért sántít. De ezt egyszerre kell csinálni, és nagyon gyorsan csinálni. Szóval, hogy az a érdekes a politikában, az összes ilyen például, amennyire én tudom, hogy az emberek már másnap akarták, hogy valami változás legyen, ami ugye már nem, hogy lehetetlen. Szóval, hogy mire feláll egy kormány, mire felesküszik minden miniszter, azért hosszú idő, és közben már az idő telik, és az embernek meg azt szeretnék nyilván, hogy azonnal valami más legyen a hangulat, valami más, kézzelfogható legyen a változás, és ezt így menedzselni, ezt a fajta ilyen várakozás és vágyakozás menedzsmentet, az egy piszok nehéz feladat.
Béke Ukrajnában 24 óra alatt.
Igen, de látod, hogy szóval, hogy az, amit ugye Orbán egy egész kampányt csinált erre, és aztán végülis így már kivezették ezt a... Ugye ő azt mondta, hogy ha Donald Trump jön, akkor 24 órán belül béke lesz, és most már elejjel, már nincsen szó, sajnos, hogy nincsen béke.
Egyébként ja. Magyar Péternek annyiban van talán könnyebb dolga, vagy helyzeti előnye, hogy a legtöbb regionális példát, ha megnéztük, azért vagy EU-n kívüli országok voltak, vagy olyan országok, ahol még akkor nem voltak éppen EU tagok. És azért ugye az, amivel úgymond zsarolni próbálja az Európai Bizottság ugye Orbánékat, ugye a pénz, ez a fajta, nem tudom, Európába való visszaintegrációja Magyarországnak lehet egy olyan érzelmi töltettel feltelítődve, amire a magyarok aztán lenyelik azt, hogy esetlegesen lassabb az átmenet is nincs hirtelen annyi eredmény, illetve hogyha sikerül tényleg úgy kommunikálni a pénzek elköltését, vagy akár fideszes oligarcháktól, nem tudom, visszavett vagyonelemeknek a újraosztását, esetleg egy nagyobb földosztást, amire azt nem tudom, pályázhat mondjuk valaki, vagy esetleg ingatlanoknak a, nem tudom, önkormányzati kézbeadását, stb., amikor aztán szintén lehet majd pályázni bérlakásként. Tehát, hogyha vannak ilyen népszerűbb lépéseik, jó kommunikációval szerintem lehet ezt az eróziót lassítani.
Martin Bálint, nagyon köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Köszönöm.
Nektek pedig köszönöm a figyelmet. Ez volt tehát a Vétó erre a hétre. Jövő héten Pécsről fog jelentkezni, reményeink szerint akkor már Kamilla és Bálint. Még elérhetők jegyek, a jegyeket megtaláljátok a leírásban. Ugyanitt megtaláljátok az emlegetett gemis cikkek linkjeit is, és egyébként heti kétszer kaptok ilyen cikkeket a postaládátokba, hogyha feliratkoztok a Gemist hírlevelére. Kérjük, hogyha lehetőségetekben áll, szálljatok be a Partizán finanszírozásába is, hogy a jövőben is ilyen és ehhez hasonló tartalmakat készíthessünk. Én Itzé Sambrus voltam. Sziasztok!